Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, akit akkor ismerhettek meg először, amikor a miniszterelnök egy vezető multinacionális technológiai cégtől leasingelte, ha jól emlékszem, hogy ezt a kifejezést használta akkor.
Igen, ez így volt. Szeretném is üdvözölni a hallgatókat. Hát úgy tűnik, hogy ipari szakemberek is tudnak boldogulni a politikába. Legalábbis én azt hiszem, hogy az én elmúlt időszakom ezt bizonyította. Ez úgy történt, hogy 2014-ben miniszterelnök úr keresett valaki olyat, aki érti a felsőoktatást, de érti az ipart, érti a kutatást, és valamiért rám esett a választása, és engem kölcsönkért leasingelt. Knorr Bremsének voltam ugye akkor a globális vice-prezidentje, ugye a mérnökségért feleltem a fejlesztését, és Knorr tulajdonos azt mondta, hogy hát nem örül ennek olyan nagyon, de hát nem akart ellent mondani miniszterelnök úrnak, azt mondta, hogy na, Herr Palkovics, maga kiváló ember, úgy egyébként ért a vállalatirányításhoz, ért a gyártáshoz, ért a kutatáshoz, egy dologhoz nem ért, a politikához, menjen, tanulja meg a politikát. Na így jöttem én egyébként annak idején ebbe a képbe, aztán itt ragadtam, ennek sokfajta indoka volt, de azt hiszem, hogy egyébként az elmúlt időszak az abból a szempontból mindenképpen hasznos volt, hogy mint mérnök, mint ipari vezető, jelentős mértékben tudtam hozzájárulni egyébként a magyar technológia ügyeihez, hát 18 és 22 között, mint innovációs technológiai miniszter működtem, és hát tulajdonképpen, hogyha megnézzük azokat a nagy ügyeket, amik a magyar ipart, a magyar technológiát jellemzik, jelentős részben egyébként ezek akkor készültek el, akkor kezdtünk el ezekkel erőteljesen foglalkozni. Még olyan szinten is egyébként, hogy az európai politikára is pont technológia oldalon komoly hatásunk volt, amit ma ugye szoktunk hivatkozni rá, hogy a belső égésű motorok visszatérnek az európai autóiparban, ebben nekem egy komoly szerepem volt, hiszen meg tudtuk győzni a német kormányt arról, hogy mi segítenénk benne, persze nagyon szívesen, de hogy a belső égésű motor ez egy jó irány, és egyébként ebből lett aztán az a 2022 elejé EU-s környezetvédelmi bizottság ülés, amin német kezdeményezés és magyar támogatása elértük azt, hogy újra elővettük a belső égésű motort, és hát most ott tartunk, hogy úgy tűnik, hogy Európába vissza fog térni a belső égésű motor, mert hogy az európai iparnak ez egy nagyon komoly jellemzője.
Erről is fogunk beszélni a következő 46 percben, de maradnék még mindig a számoknál. A legfrissebb 2025 novemberi KSH adat szerint a járműgyártás teljesítménye is csökkent az előző évhez képest, ami azért baj, mert folyó áron számolva a feldolgozóipari teljesítménynek a negyedét adja. Tehát egy nagyon brutális részt foglal el belőle. Lát olyan jeleket, ami elhozhatja a fordulatot?
Menjünk vissza egy kicsit korábbra. A kérdésre a válasz, hogy igen, de hogy mi indokolja ezt a dolgot. Tehát ugye többen szokták temetni az autógyártást, hogy az autóiparnak annak most éppen leáldozott, és hát mi rossz döntéseket hoztunk annak idején. Hogy mikor hoztuk a döntéseket, ez megér egy kis beszélgetés majd esetleg.
Hát a rendszerváltás idején hoztuk a döntéseket, hogy autóipar jöjjön Magyarországra.
A dolog ennél összetettebb egyébként, tehát az, hogy magyar autóipar mikor kezdett kialakulni, az azért igazán ott valahol a második világháború után történt. Ugye bennünk a Szovjet Uniónak nem volt bizodalma, tehát azért mi nagyon stratégiai termékeket, hadipart azt nem kaptunk, viszont gyártottunk autóbuszt, gyártottunk teherautót, gyártottunk traktorokat, gyártottunk rádióberendezéseket, és igazán ott alapozódott meg a magyar járműipar. Tehát a magyar járműiparnak szerintem mindig Magyarország egyik legnagyobb programja és sikeres projektje volt, az úgynevezett közúti járműprogram. Ez a 60-as években kezdődött, ott alakult ki egyébként egy ország szintjén egy nagyon modern magyar járműipar, és tulajdonképpen a rendszerváltás után ezt a járműipar sem nem tudtuk továbbvinni. Ennek is nagyon sok indoka volt, sok mindent félreértelmeztük, nem akartunk eladni buszt a Szovjetunióba, minden, ami a szocializmus kötődött, az negatív volt, holott ez csak technológia volt, tehát nem szabad összekeverni a politikai kijelentéseket, a politikai ügyeket a szakmai ügyekkel. Tehát azt az ipar tovább lehetett volna vinni, de hát ez így történt. Ugye én ennek az elszenvedő alanya voltam, 89-ben végeztem autós mérnökként, és hát vártam, hogy mennék az Ikarushoz, vagy a Csepel autóhoz, vagy a Rábánhoz, vagy valahova mennék én akkor autókat tervezni, csak hát ezeket sajnos akkor éppen leépítettük. Ennek persze lett egy következménye, és ugye ez a mai Magyarország autóipar, hogy az akkori nyugat-európai viszonyok azok úgy néztek ki, hogy nem volt elég kapacitás, nem volt elég tudás, sem mérnöki, sem gyártási tudás, és logikus volt az, hogy a nyugat-európai járműipar elkezdett Kelet-Európa fele orientálódni, így Magyarország irányába is, és itt onnittól kezdődött annak a modern járműiparnak a kialakítása, amire én azt hiszem, hogy ma azt tudjuk mondani, hogy a magyar járműipar a világ legmodernebb járműipara, ha megnézzük az itt lévő gyárakat. Arról lehet lamentálni persze, hogy ezek miért nem az Ikarusok, meg miért nem a Rábák, magyar járműipart, ezt magyar emberek dolgoznak ott, magyar mérnökök egyre növekvő mértékben egyébként is egyre nagyobb eredményességgel fejlesztenek különböző járműveket, de a magyar beszállítók képesek ennek beszállítani, és a magyar közösség ezt magába fogadta. Tehát így alakult ki egyébként a mostani modern magyar járműipar, és ennek a járműiparnak egyébként semmi baja nincs. Tehát ugye...
Kivéve a piac.
Kivéve a piac, de ez nem a járműipar hibája. Tehát meg ugye ezek azért átmeneti időszakok, tehát olyan történik, hogy a vevők bizalma valamilyen módon, meg akkor ilyen ütemben aztán a vételi szándéka az megváltozik, hogy mi történt itt. Azzal, hogy a világban megkezdődött egy erőteljes technológiaváltás, ami a járműnek a hajtását illeti, hajtásláncát illeti, ez a váltás, ez ott a dízel botrány. Nézők, vagy a hallgatók így emlékeznek rá.
Csaltak a kibocsátási adatokkal, és kicsit később lebuktak vele.
Ha csaltak, azt most azért ennyire explicit nem állítanám. Ugye azért az egy alapelv, hogy az autó, amikor a görgős fékpadon vizsgáljuk, akkor egészen más feltételek mellett működik, mint ha mondjuk az országúton megy nagy sebességgel, már csak a hűtése például, más meg egy sor más dolog. De nem véletlen, hogy az alegerszegi tesztpályán például a nagysebességű oválpálya az erre jött létre energetikai viszonyok vizsgálatára. Most egyik egy pillanatra félre. Tehát ott volt valami, ami minden esetre ahhoz vezetett, hogy mindenki átgondolta azt, hogy tulajdonképpen akkor milyen autót is akarunk. Ugye ezek az átgondolások, ezek a világ különböző részén különböző módon jelentek meg. Kína 30 éve foglalkozik elektromos autó fejlesztéssel, akkumulátor fejlesztéssel, napelem fejlesztéssel. Tette ez Kína azért, mert neki az energia háttere az alapvetően nem fosszilis típusú, tehát Kína mindig csak nagy olajmezők, viszont nagy az ország, süt a nap, sok a szél, vízi erőművek vannak, tehát ők az elektromos autóra tették a hangsúlyt, és 30 évig fejlesztették, nagyon-nagyon sikeresen. Megnézzük Japánt, Japán ez egy kicsit máshogy értelmezte a dolgot, Japán nem nagy ország, nincsenek nagy szabad területei, ezért ők azt mondták, hogy inkább optimalizáljuk azokat a meglévő eszközöket, belső égésű motort, nyerjünk vissza minden energiát a fékezésnek, ugye ezek a hibrid megoldások, ezek meg Japánban jók. Európában nekünk nem volt ilyen kényszer, mi Európában elégedettek voltunk a belső égésű motorral, mind technológia oldalról, mind fogyasztás oldalról, mind hatások oldalról ezt a eszközt, tehát a belső égésű motort optimalizáltuk, eljutottunk odáig, hogy Európában lettek először versenyképes dízelmotorok, ugye magyar kötő Anisics Ferenc Steyri motorgyárba kezdték ezt a BMW-nél fejleszteni. Eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag az európai belső égésű motorok meg kifejezetten jók lettek, mert nem volt más igény erre a dologra, de ebbe került bele a dízel botrány által jelzett időszak, amire azt mondták az európai gyártók, meg az európai politika, tegyük hozzá, hogy jaj, na akkor mi Európában nem akarjuk agyon terhelni a világot a belső égésű motor kibocsátásával, ezért csináljunk helyette mi is valami mást, legyen akkor ez is elektromos, ugye, akkor jöttek azok a jogszabályok, hogy 2035-től kezdődően már alapvetően csak fedélzeten, tehát akkumulátorban tárolt energiával hajtott autókat lehet használni, tehát ne legyen lokálisan emisszió, tehát ne legyen benne belső égésű motor, néhány kisebb kivételtől eltekintve, ilyenkor jöttek azok a megoldások, hogy akkor hát akkor viszont kezdjünk el ilyet fejleszteni, tehát nézzük meg, hogy mit csináltunk. Fejlesztünk akkumulátort, fejlesztünk villamosgépet, fejlesztünk hajtásláncot. Tehát alakult egy jó történet a világban, hogy volt ilyen autó is, meg olyan autó is, meg itt is fejlesztettünk, meg van belső égésű motor is, és a vevők meg azt mondták, hogy de most akkor mit vegyek? Hát vegyek most kínait, mert az olcsó és jó, és egyébként idejött, vagy ide tudjuk hozni, ez is kérdés volt. Vegyek hibridet, mert nem mindenhol tudom egyébként tölteni, tehát jó, hogyha van benne egy belső égésű motor, vagy valamilyen másik fajta erőgép, vagy várja meg az európai új generációs autókat, és az azt eredményezte, hogy a vevők eltolták a vételi szándékukat. Ugye miért tudják ezt megtenni? Az autó vásárlási mint az nagyobb olyan, hogy megveszik mondjuk a nyugati ország, mondjuk Nyugat-Európában az első autót, újonnan megtartjuk 4 évig, eladjuk Kelet-Európába, itt mi autózunk még 4 évet, és utána pedig eladjuk valahova Afrika, Közel-Keletre, és ott majd véget ér az élete.
Kivéve a csehek, azok nagyon gyakran vásárolnak maguknak új autót.
Ezek azért változnak alapvetően, de inkább az volt a kérdés, hogy a 4 éves autó, aminél most én vennék egy újat, a 4 éves autó várhat-e még 2 évet? Persze, hogy várhat, tehát ezek az autók, ezek 6 éves korukban is sok. Ezért aztán vevők eltolták a vételi szándékukat 1-2-3 évvel, ami azt eredményezte, hogy az autó európai vásárolás vásárlás, tehát a vevő igény elkezdett lefele menni, és ezt nyilvánvalóan megérzi az autóipar, hiszen hát, ha nem nincs igény, akkor nem vesznek autót. De ez az időszak arra mindenképpen jó volt, hogy azokat a technológiai kérdéseket, amiket rendezni kellett, hogy néz ki az európai elektromos autó. Ezt Magyarországon gyártják, Neue Klasse-nek hívják, a BMW-nek a debreceni gyárába, de az így néz ki. Az egy elektromos autónak fejlesztett autó volt. Ez a kérdés rendeződött. Rendeződtek a többi nagy autógyár, Mercedesnek a kérdései, és ugye ott is zajlik egy modellváltás, tehát megvan az, hogy mi lesz az európai válasz ezekre, és hát itt vagyunk abban a pillanatban, hogy most viszont már nagyobb biztonsággal tudnak az európai vevők is autót venni, aztán így majd el fog indulni az autóipar. Tehát én ezért mondtam azt, hogy akik esetleg az autóipart temetnék, azt semmiképpen ne tegyék, mert ez egy olyan iparág, amiben minden technológia jelen van. Tehát nem tudunk olyan technológiát mondani, ami bármilyen más termékben van, és nincs az autóban. Vice versa, az autóban egy csomó minden van, ami egy sor más termékben nincs.
Mikorra teszi azt a pontot, amikor a mi piacainkon a vevők úgy döntenek, hogy meg akarják venni azt a járművet, amit itt mi Magyarországon gyártunk? Mikor van a ciklusnak ez a pontja?
Én azt gondolom, hogy ezt most már elértük, tehát most már a vevői szándékokban egyértelműen látszik már egyfajta vásárlási szándék. Tehát, hogyha megnézzük különböző statisztikák léteznek erre, én holnap megyek pont az autós nagy koalíció ülésre, erről fogok beszélni egyébként, hogy úgy tűnik, hogy már látszik az, hogy ez a szándék, hogy újra vegyünk új autót, vegyünk Magyarországon gyártott autót, ez a szándék, ez erőteljesen emelkedni fog. Ez meg azt jelenti, hogy a gyártás is emelkedni fog. Tehát most ugye veszélyes, bár én most éppen nem vagyok miniszter, és ezért mondjuk a kijelentéseimet a szakmai integritásom indokolja, de minden esetre ebben a pillanatban azt gondolom, hogy az év második felétől kezdődik, itt már lehet egy erőteljesebb emelkedés látni.
Akkor fogunk majd tudni hátradőlni, amikor ezek konkrét rendelésállományok lesznek, amik beérkeznek a gyárakba? Hát mert ezt az ottani kereskedők fogják generálni,
technikailag igen, mert hogyha a vevő rendel egy új autót, akkor onnétől kezdve kezdődik a folyamat, tehát akkor kezd el az ipar működni, akkor kezdik el koncepcionálni, legyártani, megvenni az alkatrészeket hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a második felében már látni fogjuk ennek a felemelkedését, és egyébként ez azért is fontos, mert azok a nagy autógyártók, akik Magyarországon működnek, ugye a BMW tavaly megkezdte a gyártását, de hát ez egy próbagyártás volt alapvetően, tehát a ramp up, tehát a fölemelkedésnek az első szakasz, ott még nem sok autót gyártanak, de tegnap voltam a BMW-nél, és hát most azt mondják, hogy már a második műszakot tervezik, mert az igények megjelentek. Ugyanez igaz a BYD-ra is, hogy a BYD gyára is hamarosan képes lesz arra, hogy nagyobb darabszámban gyártson, és hát Szijjártó miniszter, amit pár nappal ezelőtt mondta, hogy ugyanez történik a Mercedesnek a gyárába is. Tehát itt azért nagyon komoly darabszámokról van szó. Tehát én azt hiszem, hogy az év második fele ezeket az ügyeket már rendezi.
Nem csak mi gyártunk autót Európának ezen a területén, hanem a csehek, a szlovákok, a lengyelek, meg a románok is. Ugyanarra a piacra dolgozunk mindannyian?
Hát mindannyian a világpiacra dolgozunk, tehát nyilvánvalóan a magyarországi autógyártók nem a magyar piacra dolgoznak, hiszen magyarok is vesznek másfajta autókat. Ugye ez mindig igény kérdése, igény és hát megfizetett a ár kérdése, hogy milyen autót vesznek. Tehát mindenki a világpiacra dolgozik. Egyébként őket ugyanúgy érintette ez az elmúlt néhány évnek az igény csökkenése.
A szlovákok nagyon csalódottak.
Megint most éppen, mert ebben a pillanatban nyilván valakit érint, akkor csalódott. De azért kicsit nézzük meg az autó dolgot, hogy most akkor akik azt mondják, hogy az autón a vége van, hiszen nem kell több autó a világon. A világon most van nagyjából 1,4 milliárd autó, lehet, hogy 1,5 milliárd autó. Évente gyárt a világ autóipara 80-90 millió autót. Vagyunk 8 milliárdan a Földön. Most, hogyha azt nézzük, hogy ez a másfél milliárd autó, ami van a világon, ezek ugye elavulnak, életciklusa véget ért, ezeket újat kell venni. Meg vannak emberek, akiknek nincs autójuk, de szeretnének autót mindenképpen. Tehát itt az autó darabszám nem fog csökkenni, effektíven növekedni fog. Sok mindent mondunk egyébként, hogy igen, hát változnak a fogyasztói szokások. Tehát nem megvesszük a családi autót, hanem mondjuk a ilyen-olyan flottákból bérlünk autókat.
Vagy megosztjuk.
Hát ez a sharing economy.
Hibrid? Fosszilis? Kicsi? Nagy?
Még az előző gondolatot fejezzük be egy kicsit, tehát igen, valóban többfajta autóhasználati mód létezik, tehát a sharing economy, tehát a megosztott autók is érdekesek. Persze itt azért érteni kell azt, hogy ha valakinek van egy-két gyereke, akkor az a megosztott autóba nem nagyon tudja berakni folyamatosan a csomagtartóba a gyerekülést, meg a biciklit, meg macera. Az összes többi dolgot. Tehát macera, ezért inkább vesz magának egy autót. Tehát mindennek van létjogosultsága. Egy dolog biztos, akár így, akár úgy, arra von vonatkozó igény, hogy az én egyéni mozgásszabadságomat biztosítsam, és ezt egy autó tudja legjobban biztosítani, de az igény az nem csökken, effektíve nő. Na, ilyen értelemben az autókra vonatkozó igény az nem csökkenni fog, hanem nőni fog. Van egy inkrementális növekedés, illetve van egy elhasználódás alapú növekedés, tehát az autóiparnak köszönöm szépen, de semmi baja nincs. Ez egy olyan hullámvölgy volt, ami a dolog természetéből adódik, egy technológiaváltásból adódik. Ezt még hozzáteszem azt is, hogy mondjuk az autó irányítása is változik, autonóm, magas szintű önvezetés, egyéb más, akkor ez egy kicsi bizonytalanságot okozott, de ebbe is úgy tűnik, hogy rend kezd lenni, és elkezdenek megjelenni ezek a konstrukciók is. Most ugye a környező országok, ilyen szlovákok nyilván csalódtak egy kicsit, hogy nem kell annyi autót gyártani, de ez nekik is véget fog érni. Tehát a piac az akkora, mekkora, és ez a piac, hogy mi komoly szereplők vagyunk, tulajdonképpen minden közép-európai ország, cseheknek és szlovákoknak, nekünk van a világon egyébként a legmodernebb autóiparunk. Tehát ha megnézzük a nem akarom megbántani sem a kínai barátainkat, sem egyéb gyártó barátainkat. Tehát a legmodernebb autógyár a világon, az most a debreceni autógyár, debreceni BMW autógyár. Ez lehet, hogy nem sokáig lesz így, mert lehet, hogy a BYD gyár, ha megépül, akkor az lesz a legmodernebb, vagy a Mercedesé, ami szintén zajlik. De ebben a pillanatban nekünk van a legmodernebb technológiával rendelkező autógyártásunk. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez a modern technológia, ez húzza magával a többi technológiát. Tehát az nem véletlen, hogy 60-ban van a Boschnak a legnagyobb elektronika gyár, ez egy autóipari elektronika gyár, hiszen ezek az autók, ezek a szenzoroktól, a motorokon keresztül, az akkumulátorokig, a vezérlőegységekig mindent igényelnek, tehát ez húzza magával ezt a fajta gyártást. De ugyanez igaz egyébként arra is, hogy hol gyártunk mechanikai komponenseket, gumiabroncstok, ez egy sor más dolgot. Tehát az autóipar ilyen értelemben egy nagyon komplex iparág. Most utóbbi időben politikusként az ember gyereke leegyszerűsít ügyeket, hogy aki autót tud gyártani, az minden mást is tud gyártani. Mm-hmm. Tehát minden technológia, ami egy autóban van, de az egyébként alkalmas egy sor más dologra is.
De hogy tud tervezni abban a környezetben, ahol úgy tűnik, hogy semmi nincs kőbevésve, úgy tudtuk, hogy az Európai Unióban ki kell vezetni a belső égésű motorokat. Most úgy tudjuk, hogy nem kell kivezetni a belső égésű motorokat, egy gyárnak meg kell terveznie, hogy mit fog csinálni.
Ezzel szenvednek most egyébként a gyárak bizonyos szempontból, tehát ugye, ha hallgattak volna, hogy mondják, ezt a önmagunk dicsérete az annyira fontos, hogy nem bízhatjuk másra. Hogyha hallgattak volna például a magyar kormány véleményére, amikor 2014-15 környékén az egész dízel botrány történet elindult, hogy ne hozzunk gyors döntést, és ne írjunk elő 2035-re olyan követelményeket, amiket tulajdonképpen csak az elektromos autó, tehát a akkumulátorban tárolt energiával hajtott autó voltunk kielégíteni, hanem maradjon meg a technológia semlegesség, akkor nem okozódott volna ez a zavar. Mert mi történt? Ugye előírt az Európai Unió, hogy 35-től csak ilyet lehet. Innentől kezdve azokat a szakembereket, akik belső égésű motorokhoz értettek, hagytuk nyugdíjba menni, és fölvettünk olyanokat, és elkezdtünk csak olyan fejlesztésekkel foglalkozni, ami csak az elektromos komponensekre vonatkozott. Az akkumulátorra, a motorra, meg a különböző egyéb egységekre. Most, mert hogy hoztunk egy gyors, és egyébként akkor rossz döntés, ez sokkal árnyaltabban is lehetett volna. Ezt a döntést sikerült önmagunk dicsőlet, a német és a magyar kormány hatásos együttműködésével 2021 végén, 2022 elején módosítani. Ez úgy történt, hogy Habeck miniszter úr, ugye a német zöld párti miniszter volt, eljött a Környezetvédelmi Bizottság ülésére, és ott valamit mondott, hogy hát meg kéne nézni azt, hogy a környezetvédelmi jogszabály preambulumába be kéne írni egy fél mondatot, ami lehetővé tenni azt, hogy karbonneutrális módon hajtott autókat is lehessen használni, és vizsgáljuk fel a jogszabályt. Ez nem értette senki. Én ugye, hát nem a gyerek, a miniszter, nem baj az, hogyha egyébként mondjuk azon terület ezért is ipari vezetőként ez nem volt a néz. Én fölpattantam és mondtam, hogy Magyarország teljes messzélességgel támogatja Habeck miniszter úr javaslatát. Neki nézett, hogy Magyarország Brüsszelbe támogat valamit, meg a zöld miniszter. És akkor adott hozzám, Habeck is kezdett, tényleg támogatom? Mondta, hogy tényleg támogatom. Miért? Hát mondom, mert ez így logikus, illetve logikus korábban is. Na és akkor el kellett magyarázni. Elmagyaráztam, hogy azt jelenti, hogy az európai ipar zászlóshajója, az egyik autóipari mindenképpen, a belső égésű motor, ezzel lehetőséget kap, hogy egy más formába, tehát más konstrukcióba, más hajtóanyaggal, de újjászülessen, és egyébként bekerüljön azokba az autókba, amit 2035-től gyártani fogunk. És hát ebből lett aztán a mostani döntés, ugye ez itt pár hónappal ezelőtt dőlt el, hogy akkor a belső égésű motor visszakerül az európai gyártó palettájába. Hozzáteszem, ez nem csak nekünk jó, ez jó a kínai gyártóknak is, hiszen ők is meg tudnak oldani olyan ügyeket, amit az eddigi konstrukciók nem tudtak, tehát ez egy jó irányt jelent.
De meg van már a másik hajtóanyag, ami nem eszi meg a korábban konstruált motorok összes vezetékét?
Tehát ugye alapvetően két dologról beszélünk, tehát nyilván vannak azok az autók, amik most fosszilis üzemanyaggal hajtunk, és egyébként a különböző alkatrészeik, azok mondjuk érzékenyek a bioüzemanyagok
különbözésére.
Hát arra is, meg a krakkolódott, tehát a hosszú széllánszú tüzelanyagból lesz valamilyen módon rövidebb széllánc, aztán ez bedifundál a gumialkatrész, ezekre már mind vannak megoldások, tehát ezek nem okoznak gondot. Ami itt a kihívás inkább, ez a szintetikus üzemanyagoknak a kérdése. Az európai olajvállalatok azért ebbe optimisták, tehát ők azt mondják, hogy 2050-re ők úgy gondolják, hogy Európában az üzemanyag, tehát a most ismert likvid vagy gáz nem üzemanyagok 80%-a az tulajdonképpen már mint szintetikus üzemanyag tud megjelenni, ilyen értelemben ez a karbonneutrális üzemanyag.
Tehát akkor nem kell a mezőgazdasági területeken
nem kell,
üzemanyagot termelni.
Így van, hanem szintetikusan állítjuk elő. Az is egy alternatíva, ebbe is Európai egyszerbe lecsípődött, meg kiszámoltuk, hogy hát ha minden dízel motorra hajtott autót egyébként átállítanánk biodízelre, akkor valószínűleg már nem reggeliznénk Európában, mert akkor mindenhol repszét kéne termelnünk. De ezekről aztán letértünk, hál' Istennek. Nem, hát a szintetikus üzemanyagok előállítás az nem egy új dolog. Hát második világháború előtt jóval már a 20-as években jelentek meg az első szabadalmak, Fischer-Tropsch szintézis egyébként. Hogy hogyan lehet ezt előállítani? És ezek a technológiák léteznek, ezzel foglalkozni kell hozzá zöld szén, meg kell hozzá zöld hidrogén, és akkor utána ebből majd aztán össze fog állni az üzemanyag, ami ezeket például teljesíti. Tehát úgy tűnik, hogy erre is van megoldásunk. Egy dolog biztos viszont, hogy azért az autózás az sokkal összetettebb lesz, mint eddig volt, tehát nem csak egyfajta hajtáslánc, belső-égésű motor, kuplung, váltó, kardántengely, áthajtómű, féltengelyek, hanem például a legjobb, ami történhetett, hogy bekerül egy villamosgép az autóba, és a villamosgép hajtja magát a kereket, sokkal közelebb lehet vinni a hajtás a kerékhez.
Kevesebb alkatrész, kevesebb
hatalmas flexibilitás, mert ugye akkor már oda csak egy kábelt kell elvinni, nem beszélve arról, ha kerekenként hajtom az autót, azzal tudok fékezni is, meg tudok kormányozni, mert csomó mindent tudok.
Ha akarom, körbeforoghatok saját magam
például,
körül.
Például így van, most ezek azért nem új dolgok, tehát azért, ha megnézzük mondjuk a 1900-as évek elején Porsche-nek voltak ilyen koncepciói Bécsbe egyébként, hogy integráltak egy villamosgépet a kocsinak, tehát a normál szekérnek a kerekéhez, és egyébként ezt hajtották, tehát ez volt a kerékhajtás. Tehát, hogy itt a tervezésnek, illetve a megvalósításnak a hatásoka az jelentősen tud növekedni, nem beszélve arról, hogy az autó ára is csökkenhet, hiszen olyan alkatrészek vannak ezekben a járművekben, ami teljes mértékben újrahasznosítható. Itt van például az akkumulátor. Akkumulátor egy zseniális dolog, ugye mi itt Magyarországon a hajlamosok vagyunk átesni mindig a ló másik oldalra, és mindenki akkumulátor gyártás szakértő lesz. Na de az akkumulátor az életünknek a része. Hát, ha
ott van a mobiltelefonunk.
Akkor hát a mobiltelefonunkban pacemakerünkbe, az óránkba, a fejhallgatónkba, a számítógépünkbe, otthon, ha veszünk naperőmű vagy napelemet, és hozzáteszünk akkumulátort, gyorsabban megtérül, és mondjuk ezzel egyenlítjük ki például a áramhálózatnak az ingadozásait. Tehát az akkumulátor az életünknek a része, és mint ilyen, ez egy jó termék egyébként. Mondják, hogy az akkumulátor igen energiaigényes az, meg veszélyes. Hát nem veszélyes, hogyha kijön a gyárból, esetleg akkor veszélyes lett, de azért olyan gyárat ismerünk számtalant, ahol, hogyha a gyári technológia kérül, akkor veszélyes lett, meg munkaerőigényes. És akkor kérdezünk, hogy mit gyártsunk akkor helyette? Félvezetőt, az nagyon innovatív félvezetőt? Nem mondjuk, hát én emlékszem arra, koromnál fogva még emlékszem arra, amikor Európából elvittük a félvezetőgyártást Ázsiába. Mi vittük el?
Mert olcsóbban csinálták.
Mert olcsóbban csinálták, mert energiaigényes és mert veszélyes a fővezető gyártása. Tehát ne kövessünk a hibákat, tehát azért mondom, hogy szóval ne keverjük össze a politikai megnyilvánulásokat azokkal a technológiai szakmai ügyekkel, de amikre ezek negatív hatás. Ugye jó példa erre ez, hogy majdnem megtiltottuk a belső-égésű motort, de nem volt értelme neki, csak politika alapon tettük, semmi más nem tettünk. Most ezeket nem szabad összekeverni. Tehát a politika az egyfajta, és én azt gondolom, hogy miután most már volt szerencsém itt az elmúlt 10 évben ebben a környezetben dolgozni, a politika az egy típusú dolog, de ez nem zárja ki azt, hogy az ember egyébként a szakmai ügyeket ebben megjelenítse. Ez a politika egyik művészete egyébként, tegyük hozzá.
Melyik fontosabb kérdés most az autóiparban? A mesterséges intelligencia, az üzemanyag miensége, a hajtás, az energiatárolás, külön-külön is elég munkásnak tűnik mindegyik.
Hát ezek mindegyik egyezően fontos, ugye ahogy mondtam korábban, itt az a technológia váltás, ami zajlik az autóiparban, ez minden területet érint. Ugye érinti a hajtásláncnak a területét, erről most már egészen részletesen beszéltünk, érinti az energiatárolás területét, tehát az akkumulátorokat vagy a hajtóanyagnak az ügyeit. A mesterséges intelligencia az még érint egy sor dolgot, ilyen például az önvezetés kérdése, hogy ki fogja vezetni az autót. Ugye miért van szükség erre a dologra? Sokfajta indoka van annak, hogy a vezetésnek a feladatát azt esetleg átengedjük egy nálunk jobban vezetni tudó eszköznek. Most hívjuk mesterséges intelligenciának, ennél összetettebb a kép. De egyszerűen azért, mert részben változnak a képességeink, részben hosszú távon vezetni az lehet, hogy fárasztó. Ha én most már 60 éves elmúltam, az ember gyerekének itt már fura dolgai vannak, már nem olyan jól tud érzékelni dolgokat, nem is annyira türelmes. Vagy hogy hogyan tudjuk kihasználni az infrastruktúrát, közel tudunk-e menni egymáshoz. Ezeket mi emberek nem mindig tudjuk. Ugye ez már egy ilyen felmérés, hogy a balesetek 90%-át emberi hiba okozza. Tehát, hogyha nem akarunk baleseteket az úton, és a baleset az sok minden miatt nem jó. Nem jó azért, mert közvetlen hatása van a benne ülőkre, a részvevőkre, anyagi hatása van. Németországban egy teherautó baleset, fénypéntek délután az autópályán, tehát 10 millió euróba kerül egyszerűen azért, mert annyi hatást gyakorol, mert nem csak a közvetlenül rájuk, hanem akik ülnek a dugóba. Tehát, hogy ezt valamilyen módon meg kell tudnunk oldani. Az EU-nak 2050-re van egy célkitűzése, ez Zero Vision, hogy ne halljanak meg Európában emberek közlekedési balesetben, vagy annak következményekét. Nem fogjuk tudni teljesíteni csak rendőri eszközökkel, csak oktatással. Ez szükség van technológiára, ez az önvezetésnek a technológiára. Tehát ez is egy abszolút akut ügy, amit most kell rendeznünk. Technológiailag rendben vagyunk. Tehát nincs olyan technológiai kihívás szerintem most, ami egyébként ne tenni azt lehetővé, hogy egy pontból, egy másik pontba, bármilyen feltételek mellett el tudja menni egy autó önmagától, tehát önvezető módba.
Bocsánat, foglalkoznak-e itt a kockázatokkal? Mi van, hogyha Elon Musk egy reggel egy szokásosnál több ketamint vesz be, és a fürdőszoba felé repülve a killer switch gombot megnyom, és az összes Tesla, meg minden, ami az övé, egyszer csak megáll.
De ilyenek nem történhetnek meg. Tehát a helyzet, hát ugye technikai nem történhetnek, hogy mi van egy ilyen játék, vagy egy ilyen versenyfutás a rossz fiúk, meg a jó fiúk. Elon Muskot ez sorjuk a jó fiúk közé, mondjuk nem gondolom ilyetene, de valóban vannak a rossz fiúk. A rossz fiúk azok, akik mondjuk egy önvezető autónak a fedélzeti rendszeréhez hozzá akarnak félni, és arra akarják rávenni az önvezető autót, hogy menjen be, hajtson be egy tömegbe, és akkor ott üssed el annyi embert, amit lehet. De ezeket meg kell akadályozni. Tehát olyan rendszereket szabad csak fejleszteni, ami ilyen értelemben az autónak a kiberbiztonsága az rendben van, az autónak a minősége, a megbízhatósága rendben van, tehát az autó magától sem romlik el, és okoz ilyenfajta ügyeket.
Globálisan kell fejleszteni, hogy mindenki ugyanazt használja.
Mi ugyanazokat a megoldásokat használják. Ugyan sokfajta ügy van, tehát egyrészt a jogszabályi környezet az egyértelmű ebben az ügyben, hát a világ jelentős része az ENSZ EGB jogszabályi környezetbe tartozik. Ugyan ide tartozik Kína, Japán, ide tartozik az ázsiai országok, ide tartozik komplett Európa. Szóval egy másik, ami ugye az amerikai jogszabályi környezet, de tulajdonképpen ezeket a kérdéseket, illetve mindenki ugyanazt a megoldást, tehát ugyanazt az irányt próbálja követni. Ne tudjon olyan döntést hozni mondjuk a járművet irányító mesterséges intelligencia, ami abban a pillanatban nem jó döntés. Tehát jönnek mindig ezek a kérdések, hogy kitűssünk el egyiket, másikat, neki menjünk a falnak.
Jönnek a dilemmák, hogy az óvodás csoportba menjek bele, vagy a busz megállóba menjek bele.
Nyilván nem lehet belemenni az óvodás csoportba se, meg a busz megállóba se. Ilyenkor jön az a megoldás, hogy akkor ne kerüljek ilyen döntési helyzetbe, és tudjak arról, hogy előttem mi van a forgalomban, le fog-e lépni az óvodás csoport, van-e ott egy busz megálló, és előtte kezdjék el lassítani.
De akkor mindennel kommunikálnia kell egy időt.
Az irány az abszolút ebbe az irányba mutat, tehát most mi is be fogunk szállni egy projektbe, ez a Mobile nevezett izraeli cégnek, vagy Intelnek az egyik vállalata projektje, ami egy közlekedési felhőt generál. Itt az autók fölküldik a mozgásukról szóló adatokat, tudjuk, hogy hol, hogyan szokott menni az autó, és mielőtt odaérnék a kritikus döntés pillanatáig, előtte azt mondják nekem, hogy az jó, mert ott abba a kanyarba leszoktak lépni onnét, és most is jön valaki, le fog lépni, álljen meg most, és ne üsd el.
És ezt az utolsó autó is fogja tudni, hogy mi történik a sor elején.
Hát ugye ezt mindenkinek kell tudni, mert a felhőből mindenki értelmezhetően tudja ezeket. Az ügyeket persze ennek azért vannak feltételei, például legyen kommunikáció az autó és mondjuk a felhő között, na de ugye, ha ha én vezetem az autót, ugyanez a helyzet, tehát én is megkaphatom azt az információt a felhőből, hogy ott jön a óvodás csoport, és nagyon lassan menjek, mert valami történik. Tehát, hogy ez nem csak az autonóm autókra vonatkozik, hanem ugye általában egy kérdés, hogy tudjuk környezetünk biztonságát valamilyen módon növelni. Tehát, hogy a kommunikáció ebbe az ügybe egy fontos dolog. Maga az autó, az szerintem elegendően megbízható. Tehát ma is lehet venni olyan autót, több gyártótól is van, ami már a négyes szintű önvezetésnek a feltételeit, ha hagyjuk, akkor mindenképpen tudja biztosítani. Amerikában, Kínában vannak önvezető taxik, Németországban mostan nálunk is lesznek önvezető taxik.
Hol lesznek talán önvezető taxik?
Hát Budapesten elsősorban, mert ugye ez a legbonyolultabb környezet. Tehát de csak azért, hogy megvigasztaljuk mindenkit, hogy azért ez annyira nem bonyolult. Például az előbb említett izraeli cégnek egy komplett flottája van, már önvezető autókból, négyes szintű önvezető autókból, Jeruzsálemben. Most Jeruzsálem azért az egy elég bonyolult környezet, majdnem olyan bonyolult, mint Budapest, és ezek egész jól elnavigálnak egyébként ezek az autókot. Tehát, hogy ez a technológia, ez már nem a jövő technológia, ez itt van Szászi István, aki ugye szerintem, ez nem szerintem, hanem valószínűleg a tények szerint is, jelen pillanatban Magyarország legsikeresebb nemzetközi szinten értelmezhető menedzsere, hiszen a legnagyobb céget irányítja magyar vezetőként, 25 ezer fő a Bosnak a Közép-Európa létszámlának ő a vezetője. Ő adott most egy interjút, és mondta, hogy tulajdonképpen az önvezetésnek technológiai minden feltétele adott. Ami egyelőre némileg visszatartja a döntéshozókat, részben a jogi felelősség kérdése, de ezen azért dolgozunk, tehát Magyarország ebbe előre. De a másik pedig az üzleti modell, a business case-nek a megléte. Tehát, hogy megvan-e a business case annak, tehát, hogy ez egy önvezető autó, az nem egy egyszerű szerkezet, tehát abban egy csomó mindent be kell építeni. Ezt meg valakinek meg kell tudni fizetni. Le kell legyen valami üzleti megfontolás mögötte. Vagy azért, mert nem én vezetek, és nem lesz baleset, és kiszámolja, hogy baleset költsége mennyi.
Biztosítási díj alacsonyabb lesz tőle.
Például alacsony. Tehát ennek van egy üzleti modellje. Tehát ha megvan a üzleti modell, és ez működőképes, akkor nyilvánvalóan technológia nem fogja akadályozni az önvezetésnek a létét. Nem beszélve arról, hogy ez a 2050-es határidő. Tehát, hogy hogyan is fogjuk tudni elérni ezt a Zero Vision, de ehhez muszáj, hogy valamilyen formába alkalmazkodjunk, és ez nem fog menni önvezetés nélkül egészen biztosan.
Mikor és ki fogja indítani Budapesten ezt a szolgáltatást, vagy ezt a kísérletet? Azt látja már?
A kísérletet azt pontosan tudom, azt az Alazon fogja indítani, de ugyanis ugye időközben itt történt egy disziplinaváltás az Alazon életében, már nem csak az alegeszegi tesztpályát működtető cégként jelenünk meg, hanem önmagában ez egy kutatóhely is. Ez egy technológiai kutatóhely. Lezajlott az a közbeszerzési eljárás, amin keresztül megvesszük a Mobileye-nak ezt a fajta felhőz való hozzáférését, illetve fogunk kapni 3 darab autót, 2 teljes önvezető autót, 4-es szintű önvezető járművet, és egy térképező járművet. A térképező járművek az a jelentőség, hogy fölméri, hogy hogyan mennek az autók Budapest. Hát azért mondjuk a Google autó, csak nem csak a környezetre koncentrál, hanem annak a résztvevőjére is. És akkor utána ebbe a környezetbe kerül ez a 2 autó behelyezése. Nagy Elek nyilatkozott szerintem 1-2 héttel ezelőtt, hogy úgy szeretné, hogyha a főtaxi vagy az Uber taxi lenne az első taxivállalat, aki egyébként önvezető járműket működtet. Én beszéltem nagy elnök úrral erről a dologról, mindenképpen szeretnénk ebbe együttműködni, és hát az első 2 jármű, én azt gondolom, hogy ilyen év második felé, év vége tájékán már üzembe helyeződik. Nyilván először megfelelő biztonsági feltételek mellett lesz benne egy safety driver, aki benne ül, és egyébként beavatkozik, ha bármi történik, de hát erre remélhetőleg nem lesz szükség, hiszen nem fog tudni működni.
Mutatjuk azt a hírekben, hogy az év második felétől
Budapesten, és egyébként más taxikkal, amik sofőr által vezetettek, ők is bekerülnek ebbe a rendszerbe, és akkor megnézzük, hogy lehet, mert ugye itt nem csak az önvezető autó képes arra, hogy elkerüljön balesetet, hanem hogyha a taxi vezetőjét informálom arra a mobiltelefonján keresztül, hogy ebből a felhőből, hogy hé, vigyázzál, mert ott jön egy iskolás csoport, és a zebránál ott felsorakoztak, akkor álljál meg most. Tehát ugyanígy a humán sofőrön keresztül is be tudunk avatkozni.
Használhatjuk? Tehát benne vagyunk mi is a kísérletbe, hívhatjuk majd?
Abszolút. Hát egyébként nincs értelme a taxinak, ha csak magától jön, megy, úgyhogy igen. Hát azért kell egy taxivállalat, és a taxivállalat logisztikai rendszer, és ezért jó az Uber, most nem akarok megelőlegezni senkinek semmit, mert ez még tárgyasokat jelent, de még az Uber vagy a Bolt taxik, amik digitálisan elérhetőek, na ott abban lehessen rendelni ilyet. Van erre Németországban is példa, szintén ugyanezt a rendszert használják, a Moja nevezetű cég, ez egy Volkswagen spin-off cég, már Münchenben is és Hamburgban is működtetnek ilyenfajta taxi szolgáltatás, van benne ember által vezetett taxi is, meg van benne olyan is, amit nem ember vezet, meg lehet rendelni, oda lehet jönni, be lehet ülni, ennek nyilván feltételei vannak, hiszen hogyha nincs benne személyzet, akkor garantálni kell azt, hogy bekapcsolja a biztonsági övet, garantálni kell azt, hogy nem kapcsolja ki időközben a biztonsági övet, megfelelően használja az autót, nem teszi tönkre, ha gyerek van az autóba, akkor arra milyen módon figyelünk, tehát egy sor dolgot teljesíteni kell, de ezek megoldott ügyek, karácsony előtt voltam utoljára Kínába, Pekingbe két taxitárságnak az autonóm autóit is kipróbáltuk, kellett hozzá WeChat, a hitelkártya nem működik, kaptunk egy kódot a telefonunkra, ezt beütöttük, beültünk az autóba, és elvitt bennünket oda, ahova el kellett neki vinni.
És nem csinál városnézést, mert a legrövidebb utat választja.
Hát a legoptimálisabbat ugye a forgalmi viszonyoknak megfelelően így van.
Kell-e az infrastruktúrát az autonóm autóvezetéshez bármiben is csiszolni, vagy a sáros táblát is tudja értelmezni?
Ugye alapvetően, ha csiszolni kéne, az baj lenne, mert akkor ugye az már nem az autófejlesztés. Itt ezek a rendszerek, ezek azért úgy működnek, hogy ismerjék fel a helyzetet, valamilyen vagy direktbe a fedélzeti szenzorokon keresztül, vagy indirekt módon a többi közlekedési résztvevő az infrastruktúra által a felhőbe felküldött jelek alapján ismerjék fel a helyzetet, és maguk döntsenek ebbe az ügybe. Az nem lenne jó, hogyha egyébként ezt hozzá kéne alakítani az infrastruktúrát, mert ez egy másfajta dolgot jelent. Ugye amikor elkezdtük, hát 90-es évek elején az egész autonóm járműirányítási dolgot, akkor Amerikában voltak ilyen pilot projektek, ott még azért nagyon úgy gondolták, hogy az országútba építünk be ilyen mágneses márkereket, és ezeken a márkereken keresztül kommunikálunk az autóval.
Tehát lehet, ezt követi. Pályán megy.
Hát olyan, mint a vasút, csak ugye az autó le tud róla jönni. Aztán voltak olyan próbálkozások Európában egyébként, amire van több pilot projekt, hogy a teherautókat például ne cepeljenek sok akkumulátort magukkal, ugye ez egy holt teher az teherautó szempontjában, de hanem egy felső vezetéken keresztül lássuk el energiával, addig, amíg az autópálya megy, és amikor lemegy az autópálya, akkor kevéske akkumulátorra elviszük oda, hova menni akar. De ezek azért nem jó megoldások, mert itt az infrastruktúrának az átalakítása az sokkal lassabban történik, és sokkal hosszabb ideig, tehát sokkal drágább egyébként.
Mint ha
az autóba, hát meg a villamos már feltalálták, tehát hogyha valaki azzal akar menni, csak ugye az nem skálázható, tehát nem tudok kicsi villamos választani, vagy nagy villamos, hanem majd villamos jön és felszállok.
Egy autonóm rendszernek például a rendőri karjelzést, azt kell tudni, értelmezni, abszolút. Vagy csak akkor, hogyha szabályos. Azért kérdezem, mert itt a mi utcánkban kitettek egy táblát, hogy jobbra kanyarodni tilos, ez 10-ből 8 autós nem veszi figyelembe, ott áll a rendőr, azt már figyelembe veszi, mert az út közepén áll.
Abszolút, muszáj neki, mert ugye az autonóm autó, hogyha nem ő benne senki, és nem mi vezetünk, akkor a rendőr karrezésre kell, hogy reagáljon. Érdekes módon egyébként például a Continental nevezetű cég, Magyarország egyik legnagyobb járműfejlesztő cége, őnek ki Budapesten van az a mesterséges intelligencia kutatóközpontja, ez még a 2019-20 környéken döntötték el, hogy ide jönnek, pont az a legerszegi próbapálya léte miatt egyébként, ami az összes ilyen típusú, nem csak a rendőri karjelzést kell tudni értelmezni, mert az még úgy, ahogy egyértelmű, tehát az világos le van valahol, hanem például észre kell venni azt, hogy a gyalogos le akar lépni a járdáról. Ez a percepció menedzsment, vagy percepció észrevétel. Hogyan veszik ezt észre? Most a hallgatók nem látják, de amikor a jobb könnyekem előrendül a bal hátra, akkor valószínűleg a jobb lábammal le fogok lépni.
Ha nem akarok elesni.
Hát ha az a cél, hogy átmenjek az úton. Tehát hogy ezeket az autonóm járműnek észre kell venni, de ezeket észreveszi. Tehát ezek már ennyire nem problémásak. És igazán azok az ügyek sem, hogy sáros a tábla, zavart a tábla, ezekre vannak megoldások. Ezeket teszteljük egyébként Zalaegerszeg, és ilyeneket vizsgálunk a tesztpályán.
A jogszabályi környezetet, például az új kreszt, azt hozzá kell igazítani az autonóm járművekhez, vagy az autonóm járművek tartsák be az aktuális kreszt és pont?
Hát alaphelyzetben be kell tartani nekik az aktuális teszt. A jogszabályi környezetet csak azért kell hozzáalakítani, hogy lehetővé tegyük, hogy mondjuk magasabb önvezetési szinten rendelkező járművek haladhassanak. Ugye most Magyarország pilot jelleggel 2016-ban bevezettük, sőt 2017-ben bevezettük azt, hogy Magyarországon, ha valaki autonóm járművet gyárt, vagy annak a rendszereit gyártja, akkor tulajdonképpen ő ezeket kiviheti az országútra, és ott tesztelheti bárhol, bármikor, tehát időbeli és helybeli korlátozás nélkül mehetnek ezek az autók. Két feltétele volt, hogy a gyártó cégnek el tudjuk hinni, hogy ő ilyet gyárt, tehát mondjuk egy autógyártó, vagy egy tíret, első szintű rendszergyártó, vagy egy kutatóhely tud ilyet, akkor neki elhiszük, tehát ez egy regisztrációt jelent, illetve, hogy valaki jön az autóba, hogy be tudjon avatkozni, hogyha egyébként be kell neki avatkozni. Most ugye ez többfajta beavatkozás lehet, ha ott a kormány, akkor azon keresztül, ha nem, akkor egy ilyen szép nagy piros gomb, amire ráüt, és akkor az autó megáll, vagy biztonságosan kimegy. Tehát mi ezt korán felismertük, hogy ez egy jó irány, emiatt aztán sokan jönnek ide járműveket tesztelni. Nem csak az alegerszegi tesztpályára, hanem annak meghosszabbított változatára, ami a magyarországi úthálózatot jelenti. De visszatérve a kérdésre, tehát igen, néhány szabályt módosítani kell, de ez nem annyira a KRESZ-re vonatkozik, mert azt be kell neki ugyanúgy tartani, ugye itt egy kevert közlekedés lesz, ebben megy ugyanúgy az általam vezetett autó is, megy a gyerek a biciklijével, meg megy az autonóm autó is, ott nem lehet külön szabályokat az autonóm autóra hozni, hogyha azt akarjuk, hogy ebbe a közlekedési rendszer menjen, őt azzal támogatjuk, hogy olyan információkat is megkap a környezetéről, ez a felhő alapú megoldások, példa, vagy olyan környezetbe helyezzük, ugye megcsináltak az M1-es, M7-es autópályának a bevezető szakaszának, megvan a digitális modellje, abban is egy sor dolgot tudunk tenni, tehát ilyen módon tudjuk támogatni, de a KRESZ-nek nem szabad módosítani hozzá, mert akkor az mindenkire érvényes, tehát ez meg nem megy.
Kivel fogok betétlapot cserélni, ha kocsanok? Kivel fogok üvöltözni, hogy mit csinálta? Nincs benne vezető, hát, csak egy utas.
Hát igen, ez egy nagyon komoly kérdés. Erre vicces történetek vannak egyébként, hogy ugye az autonóm autók önmagukban, ők nem fognak baleset elkövetni, valaki nekik megy inkább ez a dolog. Tehát ők azért ezt a biztonsági részt, ezt elég rendesen kezelik. De hát ott nem lesz kivel. Tehát az, ugye most annak, hogy betétlapot kell lecserélni, vagy sem, annak a dokumentációk számos módja van, lehet fényképezni, küld egy információt, ha baleset történik, az autó érzi, már az autonóm autó érzékeli ezt, akkor lehet kommunikálni. Hát kivel fog üvöltözni, ez egy nehéz kérdés.
Nem fogja elvenni a csomagtartóból a baseball ütőt.
Nem, az biztos, hogy nem. Tehát ilyen értelemben valóban nem. Hát ha az üvöltözés hiányzik, akkor az mások kell lebonyolítani, de speciál az autonóm autóval nem nagyon érdemes, mert azzal nehéz, nem tud válaszolni rá.
Az, hogy Magyarországon teljesen elektromos BYD és hagyományos gyártók is együtt vannak, ők egymás konkurenciái, vagy felosztják a piacot maguk között?
Hát ugye attól, hogy melyik piacról beszélünk, tehát ha most ténylegesen az autópiacról beszélünk, ők ugye Magyarország esetében ez, hogy felosztjuk az autópiacot, tehát mindenki olyan autót vesz, amit szeretne, ugye ez, amiről beszéltünk a bevezetőben, hogy valamilyen módon, de rendeződik ez a mostani technológiai helyzet, és mindenki eldönti, milyen autót szeretne, ki milyen autót akar, ez nagyon sok minden emúlik. Vannak ennek emocionális kérdései, van, aki a nagy benzinmotoros sportkocsit szereti, van, aki a nagy dízelmotoros terepjárót. Van, aki azt mondja, hogy legyen olcsó az üzemeltetése, és akkor legyen egy kis hibrid autó alacsony fogyasztással. Tehát ez kialakul, ezt ők nem tudják felosztani, úgy ugye azt tudják tenni, hogy megnézik, hogy mi a piaci igény, mi a vevő igény, és olyan autót gyártanak. Ugye a BYD-ra azt mondjuk, hogy hát igen, a világ első számú elektromos gyártója, ez igaz egyébként, megelőzte a Teslát is, de a BYD ugyanígy gyárt egyébként hibrid autókat, sőt soros hibridet is, hol van egy belső kis motor az autóba, az elektromos komponensek mellett, hogyha nem töltött az akkumulátor, akkor a fedélzeten töltjük. Tehát ilyen értemben ők ezt így nem osztják fel. Ugye a munkaerő piacnak a felosztása az már egy komolyabb kérdés. Ugyanis az, hogy egy német autógyárban, egy kínai autógyárban milyen munkazók azonosak, tehát itt azért az áramlás, a munkaerőnek az áramlása különböző autógyárak között, az egy reális tény egyébként. Ha van elég munkaerő, lesznek majd közös ügyek, például, hogy akarunk-e robotokat használni az autógyárakban, mert hogy már nincs elég fizikai munkaerő, nem csak humán munkaerő.
Ez kérdés, ez nem eldöntött tény, hogy persze, hogy akarunk.
Hát meg tudjuk csinálni, mondom, hogy itt lesz, meg tudjuk csinálni, hát most, hogyha mostani CESZ-en, ugye itt pár héttel ezelőtt volt, akik itt voltak, azok azt mondták, hogy itt a humanoid robotok tömkelege. De minden alkalmazásnál, tehát humanoid robot kitereget, humanoid robot vigyáz a gyerekre, humanoid robot verekszik, focizik, gyárba dolgozik. Tehát, hogy a humanoid robotoknak a térnyerése az nagyon-nagyon föl fog gyorsulni. Ezt mi is látjuk egyébként, hogy nem véletlen, hogy a kormány stratégiájában, illetve hát a kormányhatározók között szerepel egy olyan pont, hogy hogyan tesszük Magyarországot a humanoid robotok hazájává. Kicsit bután hangzik, mert Magyarország akkora, mekkora. Ennek ellenére pont az autóipari high-tech mi voltunk. Az bennünket predesztinál arra, hogy mi robotokat is pont úgy tudunk gyártani, hiszen ugyanolyan komponensei vannak, ugyanazok az elvárások, a minőséget illetően, a megbízhatóságot, az árszínvonalat, a darabszámot illetően. Tehát Magyarország az egy jó hely. A magyar ipar meg egy robusztus jó ipar ahhoz, hogy például humanoid robotot is tudjunk gyártani, ami egyébként a következő komoly termék lesz az autók után.
De ebbe muszáj beszállni, vagy érdemes is beszállni? Elnézem a YouTube-on található képeket, a Boston Dynamics miket gyárt, meg mások miket gyártanak, azok nagyon elő vannak.
Mindenki. Hát ugye nem azt mondtam, hogy itt ugye itt egy ökoszisztémáról beszélünk, tehát nyilvánvalóan Magyarországon egy magyar KKV nagyon nehezen fog humanoid robotokat fejleszteni és gyártani, mert egyszerűen nincs meg hozzá a tudás, a technológia háttere, de mondjuk ugyanez nem igaz a Magyarországon működő nagy elsőszintű beszállítókra, ilyenre, mint a Boschra, meg a ThyssenKruppra, meg a Continentalra, meg a Flextronicsra, ugyanis ők minden módon alkalmasak, minden szempontból alkalmasak arra, hogy ilyen eszközöket fejlesztenek, meg utána gyártsanak. Tehát itt a magyar ökoszisztéma azért ez egy bonyolult összetett dolog. És ha megnézzük, hogy a milyen technológiákat tartalmaznak ezek a humanoid robotok, az leginkább az autónak bizonyos elemeire hasonlít. Tehát ha tudunk autót gyártani, meg autókomponenseket gyártani, akkor nagyon nagy valószínűséggel tudunk gyártani humanoid robotokat is, hiszen nem különbözik tőle. Ugyanúgy van benne szenzor, van benne elektronika, van benne motor, van benne akkumulátor, van benne biztonságkritikus szoftver, vannak benne olyan anyagok, ami egyébként az autóban is vannak. Ezeket csak le kell fejleszteni, össze kell rakni, nem különbözik az autótól semmilyen módon. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy Magyarországon a következő ilyen típusú termék az pontosan az ember közelében lévő humanoid, meg nem humanoid robotoknak a fejlesztése, gyártása, meg ezeknek a vizsgálata. Tehát itt fontos dolog az, hogy Magyarország hogy pozícionálja magát például a humanoid robotoknak az Európai Unióba történő importját tekintve. Lesz-e olyan hatóságunk, aki egyébként ezeknek a minősítésével foglalkozik? Lesz-e olyan tesztkörnyezetünk, ami egyébként ezeket vizsgálni tudja? Van-e olyan környezetünk, ahol tanítani tudjuk ezeket a robotokat? Vannak-e olyanok, akik tudják ezt alkalmazni? Most erre minden kérdésre a válasz az, hogy igen, sőt.
De az autót szeretjük, vágyunk rá. Humanoid robotra vágyunk? Szeretnénk, hogyha a környezetünkben humanoid robotok lennének?
Hát ugye attól függ, hogy miről beszélünk, tehát alapvetően a humanoid robot az helyettünk végez el munkát. Ugye miért humanoid? Hát azért humanoid, mert a környezetünk az ránk van kitalálva. Tehát én kényelmes ülök ennél az asztalnál, és kényelmesen beszélek ebbe a mikrofonba. Ha ez akarnék egy nem humanoid robotot gyártani, akkor az bonyolultabb szerkezet lenne. Tehát a világ erre van kitalálva. És ugye mindig persze vannak percepciók, félelmek, meg
önálló robotok saját akarattal megtámadják az embert.
Igen, megtámadják, meg lőnek rá, nem tudom mi. Ezek persze mind igazak is lehetnének, hogy ilyen robotokat fejleszteni. De milyen robotokat fejlesztünk? Olyan robotot fejlesztünk, aki helyettünk bemegy a tűzbe, és kihozza onnét a éppen felrobbanás szélén álló valamit, mert őt ez annyira nem izgatja. Olyan robotot fejlesztünk, de ami mondjuk a kórházban az orvost asszisztálja, és az orvos az utasításokat ad a robotnak, ő dönt a végén, de a robot hajtja végre. Olyan robotot fejlesztünk, ami dolgozik abba a gyárba, ahol mi nem dolgozunk, mert már nincs elég munkaerőnk. Olyan robotot fejlesztünk, ami mondjuk a kórházba vagy az idősek otthonába, oda megy a beteg mellé, rá lehet támaszkodni, és szépen el fog kísérni, vagy olyan robotot fejlesztünk, ami mondjuk a gyengén látó embernél a kutya helyett négy lábon, de ugyanezt a funkciót látják, csak sokkal komprehenzívebben. Tehát, hogy ezek azok a robotok, amiknek a fejlesztése zajlik, hogy ezeknek milyen az irányítása, hogy ezek feladatokat hajtanak végre, vagy missziójuk lesz, ez egy másik kérdés, ezek is mind jó lehetőségek, és amiképpen ezeket a robotokat nem úgy kell vizionálni, még ha néha úgy is néznek ki, bár ez egy önálló tudományág, hogy ne úgy nézzen ki a robot, mint mi, mert attól
félünk. Nagy szeme legyen, hogy bízzunk benne.
Igen, hanem ne is legyen neki szeme. Hát a mi robotjaink, amik a Stakiba, ugye van egy robotkutató laboratóriunk, a mi humanoid robotjainknak ilyen fura feje van, mert ilyen lyukas. Tehát, hogy ne is emberszerű legyen, mert akkor úgy néz ki, mint a, nem is tudom, még Schwarzenegger filmben volt a robot, amikor minden leégett róla. Tehát, hogy ezeket a robotokat, ezeket lehet szeretni. Önálló tudományág egyébként az, hogy a robot milyen szociális viszonyt tud alakítani. Az ELTE-n kiváló kutatóink vannak. Ők azt mondják, hogy a robotokkal való viszonyt azt sokféleképpen lehet alakítani, ez a social robot, ez egy kategória, amit arra használunk, hogy kommunikáljon velünk. Őnek nem kell hozni kávét, nem kell bepakolni a mosogatógépbe, nem is kell rátámaszkodni, és csak arra van, hogy valamilyen módon olyan helyzetben valaki beteg a gyerek, és akkor elszórakoztatja idős emberek valamilyen társra vágynak, akkor ezek a robotok, ezek alkalmasak erre, ez egy másik kategória.
De ha mégis emberrel akarok beszélni a végén, azért hozzá fogok jutni?
Hát nyilván, hogyha olyan a helyzet, akkor persze, hát, hogyha a robot nem tudja elvégezni azt, amit el kell végezni, most robot itt azért távolibb, mondjuk a különböző chat funkciók, tehát fölhívom a bankot, és akkor egy darabig tudok beszélni egy egyébként most már jól beszélő, tájékoztatást adni tudó hanggal, ez egy mesterséges intelligencia alapú valami, de hogyha valaki emberrel akarnék, mert olyan a kérdés, akkor fogok tudni, igen.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, emberek mind a ketten. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Köszönöm a figyelmet, én Exterde Tibor vagyok.